Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Jobb pályán mottóval szervezi meg július 23-a és 28-a között a Magyar Ifjúsági Tanács és a Kisebbségekért Pro Minoritate Alapítvány a 33. Bálványosi Nyári Szabadegyetemet és diáktábort, ismertebb nevén Tusványost, az erdélyi Tusnádfürdőn. Sándor Krisztina, Tusványos politikai programfelelőse, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács ügyvezető elnöke elmondta, az idei mottó erősítőjelzőként fizikai és közéleti politikai értelemben is helytáll, és a Kárpát-medencei magyarság korábbinál jobb helyzetére utal. Ha kicsit körülnézünk a szomszédságban, Európában, a világban, akkor kijelenthetjük 2024-ben, hogy mi most egy jobb pályán vagyunk, fogalmazott. Közölte, az idei panelbeszélgetések 4 fő témakör köré csoportosulnak, az aktuális politikai folyamatok, a háború és béke kérdése, a gazdasági helyzet, valamint külön témakörként nagyobb hangsúlyt kapnak a zöld témák, mint a klímaváltozás, energiahatékonyság, zöld átállás. A politikai témák között a júniusi és az őszi választások, a Magyar Uniós Elnökség a kiemelt. A nemzetpolitikai kerekasztalt is megtartják a Kárpát-medencei magyar szervezetek elnökeinek részvételével. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen végzett hallgatók munkája is hozzájárul ahhoz, hogy az államot az itt élő polgárok hazájuknak tekintsék, jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem államtudományi és nemzetközi tanulmányokkal 2024-ben végzett hallgatóinak oklevél átadó ünnepségén Budapesten. A közigazgatásban, a rendőrségnél, a katonaságnál, az egészségügyben, az oktatásban, a szociális ellátásban a szolgálat minősége határozza meg a polgárok viszonyát a saját államukhoz. Ugyanis az állam csak a tisztviselői, a közszférában dolgozók teljesítményével tudja szolgálni polgárait, mondta az ünnepségen Gulyás Gergely. A miniszter az alaptörvényt idézve hangsúlyozta, a polgároknak és az államnak közös célja a jó élet, a biztonság, a rend, az igazság és a szabadság kiteljesítése. Népuralom csak ott van, ahol az állam szolgálja polgárait, ügyeiket méltányosan, visszaélés és részrehajlás nélkül intézi, fogalmazott. Közlése szerint a Közszolgálati Egyetemen végzettek számára a diploma megszerzése jó kilátást jelent a gyors elhelyezkedésre. A kánikula elhúzódása miatt meghosszabbítják a szociális ellátásra vonatkozó úgynevezett vörös kódot, jelentette be a Belügyminisztérium gondoskodás politikáért felelős államtitkára. Fülöp Attila elmondta, az eredetileg péntek éjfélig érvényben lévő intézkedést hosszabbítják meg július 18-a éjfélig. A vörös kód egy speciális eljárásrend, a szociális intézményeknek feladatellátástól függetlenül kötelességük befogadni az időjárás miatt bajba jutott embereket, hajléktalanokat. A jelzés másik célja, hogy felhívja az emberek figyelmét a rendkívüli helyzetre, ismertette. Az államtitkár elmondta azt is, hogy a regionális diszpécser szolgálaton lehet jelezni, ha valaki bajba jutott embert lát. Györfi Pál, az országos mentőszolgálat szóvivője elmondta, egy átlagos napon 3300-3400 esetet látnak el az országban, a kánikulai időszakban ez a szám most 4000 körül van, ami 15-20%-os emelkedés. Ma már elmondható, hogy 100%-os a foglalkoztatottság a börtönökben, hiszen minden fogvatartott tanul vagy dolgozik, és senki sem ül tétlenül, fogalmazott a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára Pál Halmán, a büntetés végrehajtás helyi vetőmagüzemének átadóján. Rétvári Bence emlékeztetett arra, hogy a kormány 2010-ben azt a célt tűzte ki, hogy mindenki, aki börtönben van és munkaképes, dolgozzon. Ennek két fontos célja van, egyrészt a rabok hozzájárulnak a saját fogvatartásuk költségeihez, másrészt segítik őket a társadalomba való visszailleszkedésben, különféle szakmák elsajátításával és a munkavilágának megismertetésével. Sport. A párizsi olimpiához közeledve megjelent az Öt karikán túl című könyv, amelyben Dénes Tamás gyűjtötte össze a nyári játékok legkülönösebb magyar történeteit. A szerző bemutatja a több mint fél ezer érem mögött rejtőző események hátterét, összefüggéseit, részleteit és a versenyzők történeteit is, mivel a másodpercek, méterek, pontok és gólok nem tudják teljesen visszaadni az olimpiák sokszínűségét. Végül az időjárásról. A sok napsütés mellett helyenként erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, amelyekből elszórtan alakulhat ki zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet az Észak-Dunántúlon 31 és 35 fok között, másút jellemzően 35 és 41 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit a zenei szerkesztő Bartók Beáta és a technikus Somogyi Márton nevében is a következő óra szerkesztője Papp Péter. Ma Putnokra látogatunk, a Gömör Kishont egykori vármegye megmaradt területének központjába. A település vezetője, polgármestere évtizedek óta Tamás Barnabás. A következő órában vele beszélgetünk. Először a kapott kitüntetéseit nézegettük.
Kezdődik azzal, hogy 30 éve a városért, aztán a magyar kultúra lovagja, akkor ez itt micsoda, mindjárt megnézem. Ez az év embere, és születésnapomra miniszterelnök úr írt ezt a levelet.
22. szeptember, tehát
igen,
akkor már
72. Na tehát azt mondja, hogy miniszter úr írt, és azért saját kezileg írt a dolgokat, és bizony különleges kincs, hiszen hosszú évek munkával lehet csak ugyanakkor megszerezni, ugyanakkor pillanat történésze alatt elég ahhoz, hogy valaki elveszítse. Lassan már 3 évtizede mondhatod magadnak Putnok emberek támogatását, ami nem is csoda, hiszen vezetésed alatt a határszéli városból újra életerős település járási székhely és gömörkapuja lett. Ráadásul ezeket a fegyvertényeket nehéz pályán, Trianon és a 40 évi kommunizmus romboló hatását visszafordítva sikerült elérned. Szeretném megköszönni neked, hogy nem csak a város vezetőként, hanem 4 éven át országosi képviselőként is számíthattunk rád. Méghozzá egy olyan körzet elhódítása után, ahol eddig jobboldali jelöltek labdába se rúgtak. Ez Kazincz Barcika volt. Azt a határozottságot, a szenvedélyt pedig, mellyel szülővárosod és polgári Magyarország érdekeinek védelmében szoktál csatába szállni, sok fiatal is megirigyelhetné. Engedd meg, hogy a 70. születésnapod alkalmával gratuláló családtagok, barátok sorába állva én is tisztelettel köszöntselek, munkádhoz pedig sok erőt, jó egészséget kívánjak. Isten éltesse sokáig Gömör kapitányát. És akkor miniszterelnök úr írtam.
Gömör kapitánya?
Igen, hát mert ugye nekem a testem, lelkem az Gömörért van, hiszen ez a városház, ahol most vagyunk, ez megyeháza volt, hiszen mikor Trianon után itt maradtunk a 22 településsel, ugye Putnok volt a legnagyobb, a többiek a felvidéken maradtak gömöriek, Gömör Kishont vármegye akkor az Rimaszombati székhelyel volt, és akkor mi mint megye székhely működtünk, hiszen ennek a megyének 3 megye székhelye volt, sátorolja volt, hogy ez Zemplénnek, Miskolc Borsodnak és Putnok Gömörnek. Aztán utána bedarált mindenki, most is a gömöri címernek, a 65% az a gömöri címer, a megyei címernek.
Tovább megyünk egy kicsit, gratulálva.
Ezt Tiszaoszvárosától kaptam.
Testvérváros?
Igen, testvérváros. Ez pedig Len, ez a önkormányzatokért a minisztertől kaptam, miniszteri kitüntetés. Ez, akkor volt ez?
22.
szeptemberében. Tehát ezt
Pintér
most
alapították.
Igen, most alapították. Ez is Tiszaoszvárosától van a polgármester díja. Akkor van a Prórbe, a Putnok városért plakett, a Péceli díj, tehát ezeket mind, és akkor ez ugye, mint országosi képviselő kaptam, Szabad Györgynek a portréját, ezt Kövér Lászlótól, ez ugye az Andrási, és akkor a következő van, ezek a lovagrendi dolgok, tehát a Szent György lovagrendnek a kitüntetése, de én arra nem igazán, és akkor 2001-ben volt egy belügyminiszteri kitüntetésem, annak ott van a fénykép is, hogy ezt átvettem, ez ezüst érdemjel. Aztán kaptam a lengyel köztársasági elnöktől az ezüst keresztet. Ez a lengyel-magyar barátságnak a életben tartásáért van. Aztán a szlovák köztársasági elnöktől, Rudolf Schustertől az ezüst plakettjét, az ott van, valamint ugye magyar érdemrend lovak keresztjét kaptam 19-ben Áder Jánostól, erre a miniszterelnök úr terjesztett föl. Ez a kitüntetés, de aztán még így sorolhatnám.
Látom, egy csomó minden van itt, igen. Csak erről beszélnénk, akkor egészen biztos, hát hogy akár délig beszélgethetnénk.
De ez a lényegtelen dolog egyébként, mert ez a, jó, hogy a munkám elismeréseként kaptam, de viszont nem ez a fontos. A fontos az, hogy a város fejlődjön, és hogy mióta a polgármester vagyok, és a képviselőimmel megsokszoroztuk a város vagyonát.
Le is ülhetünk akkor most már ilyen élettel, aki folyamatosan polgármester, illetve ha jól emlékszem, 85 óta...
85 június 8-án választottak meg, mert akkor nem csak a Hazafias Névfront jelölhetett Tamás tagot, hanem a lakosság is, és én úgy kerültem akkor be a tanácsba, utána 90-ben ugye megint indultam, akkor alpolgármester lettem, és 94-től vagyok polgármester. Úgyhogy ez már most 30 éve, tehát a Szitakacs ugyanígy csinálta. Ő is, tehát 85-től Tamás tag volt, 90-től 91-ig alpolgármester, és azóta polgármesterek vagyunk.
És miért vállalta akkor 85-ben? Kérték, vagy pedig muszáj volt?
Én egy lakóközösségben, a Bemtérről származom, ez egy bányász lakóközösség, és akkor ott másodállásban vezettem a bányász műfázat. Tehát a művelődésben voltam, és úgy a bányászokat összefogtam, úgy maga a lakókörnyezetünket úgy rendbeszedtük, mindig összetartottunk. Tehát egy jó kohéziós erő volt az, hogy az én édesapám is bányász ember volt, és a bányászok olyan összetartóak, hogy ők, és akkor rábeszéltek, hogy induljak én akkor ott, mint helyi Tamás, úgy így is volt, mindenben segítettek, és ez inspirált arra, hogy akkor, hogyha ezt a közösséget össze tudom tartani, hát akkor jött az önkormányzati választás, akkor próbáljuk meg azt. Hát ott is bekerültem a testületbe, ott alpolgármester lettem, és utána azt mondtam, amikor alpolgármester voltam, hogy hát, ha alpolgármesterként ezt tudtam csinálni, akkor meg kell elpróbálni polgármesterként is. Egyébként előtte eszemágában nem volt, hogy én politizáljak, hogy én polgármester legyek. Csak ugye adta a lehetőség, és az, hogy annyian mögém álltak a városban, tehát sokan segítették a munkámat, akkor mondom, ne csak a művelődés területén, ha más területeken is próbáljunk meg olyan eredményeket elérni, ami az itt élő embereknek az életminőségét javítja, és jobbá teszi a környezetünket. Úgyhogy így indultam el polgármesternek.
Nézd, hogy kivirul minden már, és lásd, odakint fészkel egy madár. Mozdulnak a fények, szemei. Kinyitod, egyszer zársz, mi
azért már a 80-as évek második fele lassan ott már kezdett terjedni a társadalom is. Emlékszem, katona voltam éppen másodjára, és választások voltak. Bizottsági tag voltam ott egy helyen, Kádár olyan 82%-ot kapott. Olyan botrány lett belőle, akkor már ugye elkezdődött ez a fajta erjedés, és akkor ön pedig, mint hát kultúrával foglalkozó, mutatta, később kultúra lovagja is lett, mert nem hagyta abba. Valószínű, hogy csinálta a dolgát ugyanúgy, már polgármesterként is.
Hát a dolgunk az, hogy az itt ülő embereken segítsünk. Tehát itt következő van, a hatalommal élni kell, nem visszaélni. Aki ezt megteszi, azokat lehet látni, többször is megválasszák polgármesternek, mert ugye itt lehet, mikor ugye mindig az ellenzéknek savanyú a szőlő. Tehát az, aki vereséget szenved, az mindig keresi, hogy na, akkor soha nem önmagában nézi, hogy mit hibázott ő, hanem mindig az, hogy mi miatt nem nyert. Közben mindig azt kell tudomásul venni, hogy a munkát el kell végezni, úgy, hogy a választópolgár elégedett legyen, mert a választópolgár, ha bemegy a fülkébe szavazni, ott egyedül van. Ott senki nem mondja, hogy kire húzza az X-et. Nyilván arra fogja húzni az X-et, aki látja, hogy valamit tett a saját településért, vagy ő érte. Úgyhogy ez itt így történik már hosszú évek óta, és a velem induló képviselő jelöltek is, akik ugye általában konzervatív kereszi emberek, és ez a 8 ember is már most mondom, változik a szemét, mert most meghalt az egyik, és más jött be helyette, de a következő van, már most negyedik ciklusba nyerünk, úgyhogy cson nélkül keresztény önkormányzata van a városunknak.
Ez egy szempontból könnyű, ugye, de a másik szempont pedig van egy nehézség, mert önök példát mutatnak nem csak itt a kis városkának, meg a kicsi városkát, azért egy kis város, de 6,5 ezer lakos körül van, példát mutatnak másoknak is. És ez a példa azt mondta, nem annyira ragadós itt a környéken.
Hát most bízom benne, most azért Miskolcon is fordult a helyzet, Sajó-Szentpéteren is fordult a helyzet, de nagyon bízom benne, hogy azért valami elindult itt a Sajó völgyében is. Nekünk feladatunk az, hogy itt Gömör kapujában először is megtartsuk ugye azt a dolgunkat, ami eddig is volt, hogy mi egy Gömör központ vagyunk, hiszen az a 22 település, aki Trianon után békediktátum, mert én ezt békeszerződésnek nem nevezném, tehát utána itt maradtunk 22 településsel, akkor nekünk itt példát kellett mutatni, mi voltunk a legnagyobb település, hogy Gömör nem veszett el. Ugyan a nagyobb része a felvidéken maradt, de a gömörséget ápoljuk így is, a felvidékiekkel együtt is jó a kapcsolatunk, valamint itt mi helyben is, tehát mi tartjuk azt nálunk. A dísztermünkben is nekem a ország címere van kint, a Putnoki címere és a Gömör címe. Tehát mi Gömör vármegyét tudjuk, hogy az a miénk, nem azt mondom, hogy mi nem tartozunk Borsodabolyai-Zemplén megyéhez, de annak idején próbálkoztunk még a tanácsi rendszerben, amikor volt az, hogy Szabolcs-Szatmár, Bereg, Győr, Moson, Sopron, ugye itt is a megye címerében ott volt a mi gömöri címerünk is, és akkor kértük az akkori megyei tanácselnököt, hogy segítsen abban, hogy legyen, és azt mondta, hogy ez nem fekszik ez így, úgyhogy maradt, úgyhogy nem csak a Borsodabolyai-Zemplén és a Gömör nincs benne, bár a mai megyei címerben ott van a Gömör vármegyének is a címere.
Kevesen tudják, hogy ez a Borsodabolyai-Zemplén 5 megyéből tevődött össze, vagy hát na, a Kishontot is mondjuk hozzá, és hát Tornát, de hát csak majd beérik ez is.
Hát igen, akkor már 6, hogyha Tornát is oda tesszük, mert meg Gömört is oda tesszük, tehát én úgy gondolom, de nem is ez a lényeg a dolognak, mert mindegy, hogy a megye nevében benne szerepelünk-e. Az a lényege, hogy az itt élő gömöri embereknek a szívében megmaradjon, ugye az az identitás, hogy azért mi gömöriek vagyunk. Mi kicsik vagyunk, az ország legkisebb kisebbsége vagyunk, mi gömöriek, de a szívünk az nagy. És ezt megtapasztalhatja, aki ide érkezik, aki ide eljön, ráadásul Putnok turisztikai desztináció szempontjából is olyan központba helyezkedik el, hogy innen fél órán belül érhető el Szilvásvár, Reger, Jósafő, Aktelek, valamint Miskolc, Szilafüred, vagy pedig len a felvidéki rész, tehát Rimaszombat és Rozsnyó. Én úgy gondolom, hogy ez egy olyan dolog, hogy tehát így mondhatnám azt, hogy Gömör szíve Putnok. Éppen ezért sikerült most a belügyminiszterem jó voltából egy fogadót átadnunk, amely most első évvel már talán teljes 100%-ban fog üzemelni. nagyon nehéz beüzemelni, hiába nem csináltunk még ilyet, de reméljük, hogy ez is jó fog menni. Ez egy 50 férőhelyes 20 szobás fogadó, ami azt jelenti, hogy tehát az arról, hogy említettem, hogy turisztika szempontjából, tehát olyan központban vagyunk, amely központból, tehát fél órán belül szinte minden elérhető, és aki itt eltölt három vendégészakát, szinte ez a környék, tehát a teljes Gömör és a teljes Borsod lelátogatható 3-4 nap alatt.
Tehát akkor nem is maga a város, hanem a vonzás körzete az, ami csábító. Aki idejön, itt akkor heteket is el tud tölteni.
Hát mi azért szeretnénk, hiszen aki csak önmagát fényezi, az előbb-utóbb az nem lesz eladható, de nekünk Gömört kell ténylegesen felkarolni, és azért is mondom, hogy ugye megépítettük a Gömör kaput, ahogy beérkezik valaki a városba, ez éjszaka világít, tudja, hogy hol van, tehát ez Gömör déli kapuja, Tiszolca testvérvárosunk, és az még az északi kapuja Gömörnek. Tehát én úgy gondolom, pedig ott már szlovák anyanyelvűek élnek többségben, mégis nagyon jó kapcsolat van a két város között, testvérváros vagyunk. Tehát itt nem az számít, hogy ki milyen nyelven beszél, az, hogy mit hordoz a keblében, milyen a szíve.
Ugye Gömörről az ország keveset tudott, leginkább Mátyás királyt említik, illetve hát Putnokról is említik Mátyás királyt esetleg, mert talán ez a legészakibb rész, ahol szőlőt termesztenek, ha minden igaz.
Igen, tehát Mátyás király Gömörben című aroma, ami ugye terjeng, és mindenki az egész ország tudja, azt nem tudja, hogy hol van Gömör, de azt tudják, hogy Mátyás király itt járt. Itt járt Putnokon, és abba az urak völgyébe kapáltatta az urakat, amely most megépítettük a Mátyás király kilátót, azért neveztük el Mátyás királyról a kilátónkat, mert ezen az útvonalon, az urak völgyén keresztül visz az út oda a kilátóhoz. És ugye ebben a völgyben kapáltatta föntről a dombról lefelé az urakat Mátyás király, és ezek nem csak putnokiak voltak, mert Tornajáról innen a környékről, tehát az egész Gömörbe összehívta az urakat, és akkor megkóstoltatta a bort, és aki fintorgott, nem ízlett neki, az ment kapálni. Úgyhogy én mindig azt mondom, hogy mi magyarok szerencsés emberek vagyunk, hiszen 500 évente születnek keresztény jóérzelmű emberek, vezetők. Nekünk van három ilyen. Szent István, aki a keresztséget adta, és bevitte a magyarokat, a nomád magyar népet keresztényé tette, majd jött 500 év múlva az igazságos Mátyás, aki megtanította, hogy a kisember is ember, és nem csak a gazdag ember, a jó ember, valamint most itt van Orbán Viktor, aki minket megpróbál olyan útra terelni a magyarságot, hogy a világban mindenütt elismerjék, és halljanak rólunk, tudjanak rólunk. Én nagyon örülök neki, hogy ilyen magyarok vannak, de ezek csak 500 évente születnek. Éppen ezért kell nekünk most mindent elkövetni annak érdekében, hogy a kereszténység fennmaradjon, a magyarság érezze azt, hogy tartozik valakihez, hittel tud élni, és megbecsüli a másik ember munkáját és a másik embert.
Azt hiszem, ezek a szavak szívre hatnak, illetve az értelemre is kell, hogy hasson, mert csak akkor maradunk ilyennek meg, amilyennek vagyunk most ez az ország. De ön sokat tett azért, hogy itt Putnok is hasonló legyen. Mondta, hogy énekelt itt a templomi kórusba jó sokáig, és még lentről most is énekel, ha nem megy fel a kórusba. Ez azt jelenti, hogy megtartotta a hitét.
Igen, sőt, nem az, hogy megtartottam, ha egy-egy ünnepi szentmise alkalmával, amikor ugye nem csak a himnuszt énekeljük, ha a régi magyar himnusz, a boldog asszonyanyánkat, az hát most is talán az ember karján az összeszorul a szíve az embernek, hogy már akkor is a kereszténység, tehát a himnuszunk előtt is olyan himnuszt alkotott magának, ami a magyarokért szólt. És most azért is örülök annak, hogy én részese lettem annak a parlamentnek, amely azt az alapszabályt fogadta el, amely így kezdődik, hogy Isten áld meg a magyart.
Ugye nincs más nemzetnek ilyen alaptörvénye, ami ezzel a gondolattal, érzéssel kezdődik. Én meg mikor bejöttem ide, hát a városba is csodálkoztam, hogy gyönyörű szép. Mindenütt virág, rend van, szemét nincs. Ugye a szemetet a szemét vonza, tehát nem dobálják el, vagy pedig takarítanak. Amikor az épületbe bejöttem, egy régi megyeházának, városházának is mondhatjuk az épületet, mintha egy botanikus kertbe jöttem volna be, végig a folyosón virág, jó a levegő itt.
Igen, szóval az igazság az, hogy a magyar közmondásoknak a 99%-a igaz. Ez így van. Most nem, megint nem akarom fényezni magunkat, mert nem rólam szól. Akik a virágot szeretik, azok rossz emberek nem lehetnek. Na most itt az nem csak én, ha a kollégáim is ilyenek. Tehát el lehet menni bármelyik irodába, meg lehet nézni, mindenütt a növény az nagy szerepet játszik. És ezeket a növényeket mi nem vásároljuk. Ezeket a növényeket, ahogy kinövik a lakásokba magukat, betelefonálnak, elmegyünk érte, behozzuk itt, hogy magas az épület, de ez így van a művödési háztól kezdve, a könyvtárban mindenütt a növényzet, az így van, hogy a lakosság által behozott növényzeteket mi tovább neveljük és ápoljuk. De ezen kívül mi a értékteremtő közmunkában létrehoztunk egy dísznövénykertészetet. És az a dísznövénykertészet most már látszik a városon, hogy ugye ezeket a növényeket mi ugye kitelepítjük, és ezeket, ha esik az eső, ha nem, minden reggel indul a locsolókos, és locsolják végig. Mert ugye hiába esne az eső, lepereg róla, nem kapja a töve, és mi tápozzuk, tehát mindig odafigyelünk, hozzáért emberek vannak, ma most nyugdíjban van, a Városgondnokságnak volt igazgatója, Barnóczky István úr, mi csak úgy hívjuk őt, ő a város díszpolgára is egyébként, hogy virággróf, hiszen nagyon ért a virágokhoz, és az ő szakmai irányítása alatt a védeném meg, mikor a közmunkásokat itt mindennek elmondják nálunk, ezek a közmunkás asszonyok, akik jönnek, csinálják, ápolják, a virágkertészetben ők dolgoznak, és ilyen gyönyörűvé tudják tenni a várost.
Folytatjuk a beszélgetést Tamás Barnabással, Putnok polgármesterével. Picikét utatgattam Putnok múltja iránt, illetve az, hogy milyen a jelene, azt is néztem, és talán egy olyan dicsérő mondatot olvastam, hogy Putnok nem visszaesett, hanem fejlődött a rendszerváltással. Ez igaz?
Tanácsi rendszerben nehéz volt az életünk, hiszen előtte, tehát a 1900-as évek elején, ugye, vagy 1900-as évek évfordulóján gróf Serényi család volt itt, akiknek sokat köszönhetünk Putnok, és bizony Serényi Béla, ő 5 cikluson keresztül volt a Vekelle kormányban, 3 cikluson közlekedési, 2 cikluson keresztül pedig mezőgazdasági miniszter. Sok minden olyan épületet épített ide, például a Felső Leány Nevelő Intézetet is, amely ugye később főiskolává avancsált, majd 75-ben ugye innen vitték el Gyöngyösre a mezőgazdasági főiskolát, és csak középiskola maradt, de én úgy gondolom, hogy az előző rendszerben, tehát úgy megvolt mindenünk, és jött 45 után, amikor ugye beköszöntött az a retteltesen nagy kommunizmus, és mellettünk két olyan város nőtt fel, egyik a vasipara, a másik a vegyipar, amiért Kazincbarcika is hoz, ahol fejlesztették őket, és minket sorvasztottak. Ugye a járási széket is átvitték Hózdra innen, mindenféle intézménnyel együtt, járási rendőrkapitányság, járási könyvtár, és sorolhatnám az intézményrendszereket, ez mind átkerült ide. Majd ugye a rendszerváltás után, de akkor se keseredtünk el, amit tudtunk, azt összehoztunk, és akkor a rendszerváltás után jött egy fordulat, amikor az önkormányzatisággal már tudtunk némi eredményt elérni, valamint ugye 2010-től 14-ig én ugye képviselő voltam, országosi képviselő, akkor visszanyertük a járási pozíciónkat is, tehát járási székhely lettünk, úgyhogy innen kezdve aztán töretlen most már fölfelé a fejlődés, meg sokszoroztuk a város vagyonát, tehát én úgy gondolom, a lényeg az, hogy a város fejlődjön, és az, a benne élő emberek pedig el jól érezzék magukat. Mindig lesz olyan, akinek nem tetszik valami, vagy nem úgy látja a dolgokat, mert aki itt él, aznak nem tűnik fel az, hogy mennyi fejlődés ment, de akik 5-6 évente látogatnak, vagy utaznak keresztül a városon, ők látják ezt a fejlődést. De nekem nem is az a lényeg, hogy most valaki dicséri a város vezetését, hanem az, hogy aki itt él, az érezze azt a törődést, és próbáljunk meg olyan körülményeket teremteni neki, hogy jól érezze magát ebben a városban.
Érdekes, egy hete sem voltam Salgótarjánban, na, ott is most jobb oldali vezetés lett, meg most itt a határ mentén, határ szélén. Ugye az ember mindig azzal foglalkozik, ami ott bent van. Egyetlen egy vízfejünk van Budapest, azzal foglalkoznak, azt tudják, hogy ott van fejlődés, vagy nincs fejlődés, de hát önök a határ mentén a magyarsággal vannak, úgymond határosak, felvidékkel, és bizony ezt ki kell használni.
Ez nagyon így van. Én mindig szoktam mondani, hogy a magyar nép az, aki a szerencsétlensége mellett rénul után az a szerencséje, hogy bármelyik irányba hagyja el, lépj át az ország határt, mindenütt jó napot ott köszönnek. Ez egy nagyon nagy dolog, hiszen a nyelvi nehézségek nincsenek, és itt a felvidéki emberekkel ugye meg tudjuk találni a kapcsolatot. Rendkívül jó kapcsolaton, mondom, hogy Tiszolccal, ahol nem beszélik a magyar nyelvet annyian, mégis jó kapcsolat, de egy Rimaszombattal, és itt mondhatnám Tornaljával. De bármely kis települést, Rimaszécstől kezdve, bármilyen pici települést mondhatunk, vagy Szentkirály, de tényleg minden egyes településen nagyon jó a kapcsolat. Tehát itt ilyen testvéri kapcsolat van. Én úgy gondolom, hogy azt tudták nehezen elviselni egyébként a felvidéki emberek, hogy ugye, tehát akkor, amikor egy Gyurcsányék ugye annyira ellene voltak, és ez a négyigenes szavazással nem adtuk meg a kettős állampolgárságot nekik, hát bizony, meg a magyar útlevelet, ezt most már sikerült, hál' Istennek, többen teszik le az esküt, lesznek magyar állampolgárok, ami azt jelenti, hogy mindenki éljen a szülőföldjén, ottól született. Legyen szlovák állampolgár, vagy legyen szerb, vagy éppen ukrajnai, de hagyják élni úgy, hogy abban a magyarság tudatban, amiben ő beleszületett. Mert nem az számít, hogy milyen országban él, és milyen ország állampolgára, ha azt is gyakorolhassa, és az szíve szerint élhessen úgy, hogy ő magyar.
Ugye ez nemzetegyesítés volt, nem pedig országegyesítés, és talán a hitet is visszaadták azoknak az embereknek. Ugye mindig Erdélyről beszélünk legtöbbször, mert ott van a legnagyobb közösség, de mégis a hit azért megmaradt abban, hogy a nemzetünknek nincs határa. Az országnak van, de a nemzetnek nincs. Ez a település összekötő Kapocs a Kárpát-medencében, felvidék felé, de hát befelé is, mindenfelé. Most már remélhetőleg nem csak Mátyás királyt ismerik, hanem már önöket is.
Hát bízom benne.
A fogadóra gondoltam.
Bízom benne, hogy Putnokot is fogják ismerni, és a következő van nyilván, hogy nagyon fontos szerepe van egy ilyen kisvárosnak itt a Gömörségben, hiszen ha mi elfelejtjük azt, hogy mi onnan jöttünk és kik vagyunk, akkor ezt nem is fogjuk tudni eladni másoknak sem, sőt nem tudjuk megismertetni magunkat. Tehát Gömörének lenni büszkeség. De csak hittel és szeretettel lehet élni és Gömörének lenni, mert csak úgy tudnak elfogadni mások is, ha mi is elfogadjuk másokat.
Én úgy érzem, hogy ön elfogadja, valószínű, hogy a település többsége is elfogadja, mert akkor nem önt választották volna meg polgármesternek. Annyi mindent kapott már, kitüntetést, ugye, a magyar kultúra lovagjától kezdve, amit említettünk, hogy van-e még 72 évesen célja önnek, mert itt van egy 5 éves ciklus, ezt még keményen végig kell dolgozni.
Nincs kitüntetésre vágya most már, tehát megkaptam, én már úgy érzem mindent az élettől, és minden olyan embertől, akik elismerték a munkámat. Nekem egy dolog van, a legnagyobb kitüntetés az, hogy már sokadszorra választanak Putnokváros polgármesterévé, és ez soha nem egy-két, vagy 10 szavazata, vagy 100 szavazata nyerek, ha jóval többel, tehát itt azt jelenti, hogy látják az itt élő emberek a munkámat, és ez a legnagyobb kitüntetés. A legnagyobb kitüntetés az, hogy ebben a városban elfogadják azt a végzett munkát, és nem egyedül egy polgármester ezt képtelen van elvégezni, ezt együtt lehet itt az itt élő emberekkel, a képviselőkkel elvégezni, mindenkire szükség van. Én mindig azt mondom, hogy ha vége egy választásnak és megnyertük, ott nincs vége a munkának. A munkát folytatni kell, tovább kell építenünk, fejleszteni ezt a várost, hiszen nem lehet megállni. Aki megáll a fejlesztésekkel és nem fejleszi tovább a városát, az valahogy hamar meg fog öregedni. Én úgy érzem, hogy nem öregedtem meg. A jó Isten velem van, jó erőt ad, egészséget ad, és innen kezdve meg az a dolgom, hogy ezt az egészséget és ezt az erőt a városon fejlesztésére és az itt élő emberek jobb létére használjam és fordítsam.
Tüntetés már nem kell, de hát azért cél még csak van. Azért, ha a fejlesztésnek van egy bizonyos lehetősége, útja, olyan könnyű itt minden, hogy minden megvan, nem is kell gondolkodni, csak dolgozni.
Nem, hát azért természetesen mindig is dolgozunk azon, hogy legyen. Hát most ugye elkezdtünk, különböző beruházások folynak, csapadékvízelvezetés, aztán folyik most egy civil háznak az elkészítése. Hát bizony van még itt mit csinálni, hiszen továbbra szeretnénk a gömörfogadót bővíteni, ahhoz viszont az kell, hogy van, ugye két múzeumunk van, múzeum és egy képtár, és ott a képtár mellé ott van egy olyan épület, amire szeretnénk pályázni és felújítani, és a múzeumot oda telepíteni, mert akkor ott egy csomóba lehetne ez a kultúrának egy olyan része, ahol parkolást meg tudnánk, valamint szabadtéri kiállítást is, minden ilyen dolgot oldani. Tehát ez a következő cél, ez az egyik legnagyobb cél, amit végre szeretnénk hajtani, hogy erre pénzt kerítsünk, erre legyen kiírva pályázat, és akkor, hogyha ez megvan, akkor viszont a múzeumból felszabadult helyiségeket még tudnánk tovább bővíteni a fogadót vele, ami azt jelenteni, hogy akkor már körülbelül egy olyan 60-70 főt el tudnánk helyezni.
Munkahelyet ad, de keveset. Akkor kicsit kellemetlenebb kérdés, a fogyás megállítható-e? Ugye 7000 fölött volt ezelőtt, vagy 11 néhány évvel, most már 6500 körül van. Ezt mondjuk nem az ön feladata csak, hanem a magyar politikának is feladata, hogy valamilyen módon nem betelepíteni migránsokat, hanem embereket, magyar embereket megtartani.
Ide nem szeretnénk migránsokat, én az ellen vagyok, viszont a következő, a családpolitikája jellegi kormányzatnak olyan, hogy a világon egyedülálló. Ez viszont az ilyen kisvárosokat, mint minket, nem igazán érint jól. Most például gondoljunk a Falusi Csokra. Tehát a fogyásnak a természetes elalázás és a születés közötti dolgok miatt ugye van fogyás, ez nem csak Putnokon, hanem mindenütt. Viszont a 10.000 főn aluli kis településeket és az 5.000 főn felül településeket, ahol ugye nem lehet a Falusi Csokot érvényesíteni, a szomszéd falvakba viszont lehet. ott vásárolnak az emberek, és bizony innen egy páran már kiköltöztek azért a szomszéd falukban, mert ott tudták érvényesíteni a falusi csokot, és ott tudtak lakást venni. Itt ugye nem lehet, mert nem jut ehhez a pénzhez hozzá, és nem tud venni, valamint itt drágábbak is az ingatlan árak, mint falun. Ez egy kicsit érezhető. Viszont egy csütörtöki szombati nap piacnapokon, amikor ugye vásárolni bejönnek az emberek, akkor meg kell nézni, akkor jobban él a város, hiszen többen vannak, hiszen vidékről is ide jönnek, és itt veszik fel a pénzüket, hiszen ott nincsenek bankautomaták, itt viszont vannak. Tehát én úgy gondolom, hogy a fogyásnak egy része ilyen. De viszont azért a demográfiai fogyást is figyelembe kell venni, hiszen látjuk azt, hogy nem csak Putnok rekszik el, hanem Magyarország, egész Európa. Hát nem véletlen az, hogy már ugye ott a Benelux államokban már egekbe emelik ugye a nyugdíjkorhatárt, hiszen nincs ember, aki dolgozzon. Nálunk viszont még azért a kormányzatnak nagyon jó döntései vannak, hogy egy-egy szaktörten, ahol hiány van, visszengedik a nyugdíjas dolgozni, és megkapja a nyugdíját is, és mellette dolgozhat is, és bizony nagyon nagy szükség van, különösen mondjuk itt a tanári pályán, hogy ez visszájön ez a rendszer, de ezt ugyanígy mondhatnám az egészségügyben is, és mondhatnám a közszférában is. Én nagyon bízom benne, hogy előbb-utóbb, tehát ez a fogyás megállítható. Így is már a születések aránya nőtt a különböző családsegítés törvényekkel, de viszont azért nem biztos az, hogy ez egyik napról a másikra kivitelezhetővé válik. Valamikor ugye tudjuk, hogy 10 millió felül volt ez az ország. Hát most már ugye csak 9 millió felül vagyunk. Ez ugyanígy van itt Putnokon is, hogy valamikor ugye volt 8000-es város, most már csak 6600 valamennyi a város lakossága. De én úgy gondolom, hogyha egy még odafigyelőbb családpolitikával, mert most is jó a családpolitikánk, amit a kormányzat folytat, és talán majd a fiataljainkat szemléletváltással tudjuk rávenni, hogy ne tolják ki a gyermekvállalást, és a karriert veszik először előre, mert tanulnak az emberek, és 30 év fölött szülnek, majd mikor visszáll, hogy a 20-as éveik elején szülnek a nők, akkor esetleg belefér majd egy-egy családban 4-5 gyerek, most viszont 1-2, mert ugye már 30-35 évesen szülnek a nők. Ez viszont mind annak köszönhető, hogy ugye mindenki a karriert nézi, tanul, és akkor minél jobb beosztása legyen, jobb keresete. A családpolitikánk azért is jó, mert ez most azt mondja, hogy tehát több gyerek után több pénz kapható, és hozzájutható az ingatlanokhoz, tehát mindenkinek lehetető a feje fölött.
Egyeztendő kettő búval is eteli.
Nem akarok igazából úgy olyan dolgokat mondani, de azért a rendszerváltás meghozta ezt. Végül is addig hiába volt a szocializmus, de volt valamennyire lehetősége. Ugye a 80-es években volt a legnagyobb, 10 millió 700 ezer fős volt akkor 86-ban Magyarország. A rendszerváltással megjött az igény a nyugati könnyed kultúrára, a könnyed anyagiakra, és elsősorban azok lettek a fők, nem pedig az erkölcs. Ugye ott a templomokat több helyen eladják, mert nem üres marad. Nálunk is kell az, hogy a templomok maradjanak, és legyen iskolája, ugye egy kisebb falunak, és akkor megmarad a magyarság.
Én nagyon bízom benne, hogy ez előbb-utóbb így lesz, de azért tehát a szocializmusban is volt az embereknek egy igényszintje. Azért gondoljuk el azt az igényszintet, meg azt az igényszintet, ami a rendszerváltás után bekövetkezett. Most már, ha az ősemberek most ének, azok is lapos tévét néznének. Tehát itt azért mondom, hogy itt azért megnőtt egy igényszint. Az igényszint megnövekedésével pedig len, valahogy alább hagyott a gyermekvállásiket, hiszen tudjuk nagyon jól, hogy gyereket nevelni azt nem lehet hoppára, meg vezényszóra, ahhoz nagyon sok pénz kell, nagyon sok akarat kell, és odafigyelés. Tudjuk nagyon jól, hogy ugye akkor általában azért a rendszerváltás előtt nem minden nő dolgozott, most viszont mindenki azon van, és ezzel a bölcsőde korszerűsítési rendszerrel, amit most elindított a kormányzat, azért jó, mert legalább a megszületett gyermekek hamar elhelyezhetők ezekben az intézményekben, és az anyukák visszamehetnek dolgozni. Én úgy gondolom, nagy szükség lenne arra, hogy még több gyermek szülessen, és én biztos vagyok abban, hogy ez, hogyha itt még egy pár cikluson keresztül ez a kormány marad, akkor ez javulni is fog. Egyszerűen nem lehet túllépni azon a demográfián, ami most jelen pillanatban az egész világot és Európát tükrözi, hiszen nem véletlen az, hogy az európai nagy hatalmak a migránsokhoz ragaszkodnak, mert azt gondolják, hogy ők meg fogják tudni oldani a foglalkoztatás politikát, valamint a családpolitikát is. Hát maguk között megoldják, csak egy más kultúrával rendelkező emberek jönnek ide, és ez a más kultúra nem igazán tiszteli a kereszténységet. Ami viszont azért is problémás, mert elsődleges dolog, most nem akarok én itt különböző vallásokba és vallástípusokba bemenni, de vannak olyan keleti vallások, akik a nőt sem tisztelik. Ha egy nő nincs tisztelve, az, aki az életet adja a gyermeknek, akinek a jövőnk függ a őtőle, akkor mit várunk ezektől az emberektől? Én nem igazán vagyok migránspárti, sőt egyáltalán nem, sőt azon vagyok, hogy minél több olyan törvény szülesen, amivel mi elő tudjuk a családpolitikánkat mozdítani, és minél több magyar ember, magyar gyermek szülesen.
Ugye bölcsődétől most már mit mondhatunk, egészen a nyugdíjas otthonig jutunk el. Ezelőtt 20-30 évvel mondták, hogy a legnagyobb biznisz az öreg otthonnak az építése és fenntartása. Hát nem kellene annyira, inkább a gyerek kellene, és akkor persze, hogy az öregekkel törődni, de a családon belül, nem pedig kivenni. Gondolom, hogy önnek is hasonló lehet a véleménye, igen, de hát azért tenni kell az hát, öregekért is.
Így van. Mi működtetünk idősek otthonát, most a tavasszal adtuk át az új szárnyat, ami 10 fővel bővítettük, tehát most már 43 ellátottunk van, bent lakásos van. Putnok az az egyelőre ilyen kicsi városka, ahol minden intézménye rendelkezünk, hiszen van bölcsödénk, van két óvodánk, két általános iskolánk, ebből az egyik általános iskola az művészeti iskola, a másik sportiskola, van két középiskolánk, amely az egyik gimnázium, a másik pedig szakközépiskola és szakiskola, van két múzeumunk, amit már mondtam, egy képtár és a múzeum, van 3 művelődési házunk, ezen kívül, tehát van stadionunk, uszodánk, sportcsarnokunk és foszisulink, látjuk itt a város végén, ahol 800, több mint 800 gyerek van, akiket tanítunk itt futballozni, és ezek nyilvánvaló, hogy a sport viszont ugye kohézióra, közösségre nevel, és az, hogy egészséget is ad valamennyire, tehát én úgy gondolom, hogy ezek nagyon fontos dolgok, tehát minden olyan intézményünk megvan, amely intézménnyel más ilyen kis település nem biztos, hogy rendelkezik. Én azt tudom csak mindenkinek kívánni, hogy mindenkinek legyenek ilyen intézményei, és most itt az idősek otthonára visszatérve, azt szoktam mondani mindig, hogy aki az idős korokról megfeledkezik a szép korokhoz, önmagáról feledkezik meg, hiszen előbb-utóbb ő is eléri ezt a kort. Úgyhogy nálunk ez nagyon szent dolog, és én úgy gondolom, hogy nagyon sokan támogatják is ezt itt Putnokon. Egyébként sajnos még többre volna igény, sorban állás van, állandó teltházzal megyünk, de én bízom benne, hogy pályázati úton mindig tudunk majd egy kis bővítést hozzátenni, mint ahogy most is tettünk, belügyminiszterem jó voltából, tehát építettünk egy 10 férőhelyes, még egy plusz szárnyat hozzá. És ami most nagyon fontos, hogy tehát a bölcsödétől a nyugdíjas otthonig, közben lévő minden olyan intézmény az itt élő embereket szolgálják, valamint az ide látogatókat. Akkor nem lesz probléma, mert ha valaki egy településen jól érzi magát, és szeretettel él itt, szeretetben él itt, akkor szerintem a hittel sem lesz baj.
Minden településnek vannak hírességei, akik szinte nagy követei annak a településnek. Gondolom, önöknek is van.
Hogyne, van több olyan hírességünk is. Hát ugye mi nagyon büszkék vagyunk a Serényi családra, akik itt azt a hagyatékot itt hagyták nekünk. Megépítették itt ugye a lánynevelőz intézetet, ami a mezőgazdasági iskola, valamint Malmot, vasútállomást és nagyon sok olyan dolgot építettek. Őrájuk nagyon büszkék vagyunk a Serényekre, de azért itt volt azért, akik a szocializmusban is segítettek minket, hiszen Kárpáti Ferenc honvédelmi miniszter volt az elmúlt rendszerben, és bizony a sportcsarnokot neki köszönhetjük, nagyon sokat segített benne, tehát azért mondom, hogy lokál patrióta volt és segített, de ha azt nézzük, akkor mindig volt valaki, aki egyengedte az útjainkat, valamint akikre büszkék lettünk itt a sportban, a labdarúgásban, egy Váradi Béla, akinek itt van ugye emléktáblája, itt lakott a Tököli úton, úgyhogy az édesapja volt az énekzene tanárunk, Bélával egy évfolyamra jártunk az általános iskolába, úgyhogy az édesapja volt mondom az énekzene tanárunk, úgyhogy az édesanyja élelmezés vezető volt ebben az iskolában, tehát úgy van, akikre büszkék vagyunk, mert olyan értek el életükben, és ők putnokiak, hogy bizony megemeljük a kalapunkat előtte.
Váradit nem akartam, hogy kimaradjon, azért tettem fel ezt a kérdést, de gondolom akkor jó barátságban voltak később is, amikor már nagy volt a fociba.
Így van, sőt, amikor a futballt abba hagyta, és mikor megépült a stadionunk, akkor én fölmentem a vasas mérkőzésre, és én álltam fönt a tribünen, amikor Béla jött fel a lépcsőn a Müller Sanyival, és akkor mondta Béla, hogy azt se gondolta volna, amikor a vasaspályán majd a putnoki polgármester fogja őt fogadni. Akkor felért, leültünk egymás mellé, és beszélt, hát mondom, Béluskám, tudod, azért jöttem, elkészült a stadionunk, és rólad szeretnénk elnevezni. Rám nézett, meg nem tudott szólalni, csak elkezdett könnyezni. Azt mondja, komolyan mondom, igen. És akkor, mikor ez megtörtént, és ellen, és Pro Urbe díjat kapott a Béla, őről neveztük el a stadiont, de sajnos ott voltam a temetésén is. Amikor vasas futballistákkal álltam egy csomagba, és akkor mondták, hogy Komjáti Vanja Müllertől kezdve az Izsó álltak ott környékemben, és akkor mondták, hogy ők hát néha eljártak egy-egy borocskát megint, és akkor mikor legutóbb azt mondja, Béla elköszönt, felemelt a parat, és megkérdezte, hogy na, kiről van elnevezve stadion? Tehát ez rendkívül boldog volt, és örült annak, hogy róla neveztük el, de mi is továbbra is tartjuk az emlékét.
Hát, köszönöm szépen. Talán nincs olyan terület, amiről ne tudnánk órákat beszélni, akár sport, akár kultúra. Tehát van önnek még dolga. Hát, ma is fogadónapja is van, mindjárt jönnek.
Én egyébként úgy vagyok vele, tehát egy polgármesternek nincs munkaideje. 24 órában polgármester. És hogyha az utcán megállítanak, ha az én feleségem kiküld a piacra, akkor általában a délre érek haza, és akkor nincs ebéd, mert hát ugye mindenkivel meg kell állni, és beszélgetünk, van, aki csak ott tud velem találkozni, ezt meg kell érteni, nem állhat mindenkit a fogadórán, meg nem mindenki ér rá, akkor ott beszélgetünk, és beszéljük meg azokat a dolgokat, amikre ők kíváncsiak, vagy amit éppen várnak tőlem, hogy elintézzünk. Mindent nem lehet elintézni. Tehát egy dolog, tehát tudni kell nemet mondani is, és megmondani az igazat, mert szóval megint csak a hazug embereket általában azokat hamar utól érik, mint a sánta kutyát szokták mondani, de éppen azért kell az embereknek elmondani azt is, ha valamit nem lehet megcsinálni. Viszont ha valamit viszont meg tudunk csinálni, és a mi hibánkból nem következik ez be, azért, mert vagy nem értünk rá, vagy nem úgy jöttek ezek az időpontok, akkor azt be kell ismerjük, hogy nem a lakosság, hanem mi hibáztunk.
Az elmúlt órában Tamás Barnabással, Putnok polgármesterével beszélgettünk. A munkatársak Bartók Beáta zenei szerkesztő és a technikus Somogyi Márton nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk. Felhívjuk figyelmüket, hogy műsorunkat megismételjük holnap hajnalban 3 óra 10 perctől és este 21 óra 10 perctől. Akkor is szeretettel várjuk Önöket a készülékek elé.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefon.